Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit az apostolok cselekedeteiről szóló bibliai előadás sorozatnak a mai második előadásán. A mai alkalommal apostolok cselekedete második fejezetéről lesz szó. A mai előadásnak a címe a pünkösd és máig szóló jelentősége. A mai alkalommal a Szentlélek különleges munkáját, a Szentlélek munkájának az eredményét fogjuk látni a pünkösdi eseményekben, de mielőtt a második fejezetet áttekintenénk, előtte mindenképpen kell szólnunk ennek a fejezetnek az előzményéről. Jézus Krisztus földi életében vetette az igazság magvát. Jézus Krisztus tanította az igazságot, az Isten igazságát, az embereknek prédikált, betegeket gyógyított, az életével, tanításával, szolgálatával az igazság magvát vetette. Kiküldte a 12 tanítványt, hogy cselekedjék ugyanezt, kiküldte a 70 tanítványt. De ugyanakkor azt látjuk, hogy az ő élete, a szolgálata, a tanítványok szolgálata nem hozott annyi gyümölcsöt, mint amennyit várhatnánk az ő szolgálatától, Jézus életétől, a tanítványok munkájától. Azt látjuk, hogy egy idő után a tanítványok elhagyják Jézust, akik követték. Sokszor már odáig mentek az események, például a galileai válságban, hogy Jézus a 12 tanítványhoz fordul, és fölteszi nekik azt a kérdést, hogy vajon ti is el akartok-e menni? Tehát úgy tűnt, hogy az igazság nem maradt döntő áttörést emberek lelkében, úgy tűnt, hogy az igazság nem növekszik, az ige ismeret, az igazság ismerete, sőt, amikor Jézus Krisztus meghal, akkor a tanítványok elszaladnak, elfutnak, alig egy-kettő az, aki Jézus mellett marad. Az egyik tanítványa elárulja Jézust, a másik tanítványa megtagadja. Jézus meghal, és úgy tűnt, hogy halálra van ítélve mindaz, ami történt idáig. De ki kell, hogy mondjuk, hogy Jézus halála nem a halála volt az evangéliumnak, nem a vége volt az evangélium terjedésének, hanem pontosan a kezdete. Jézus Krisztus meghalt, de ez az ügy nem veszett el. Az evangélium ügye, a megváltás terve nem, hogy elveszett volna Jézus halálával, hanem pontosan ekkor érte el a diadalát. Meghalt Jézus, megváltott bennünket, és utána az erről szóló örömhírnek el kellett terjednie az egész világon. De hogy terjedjen el a Jézusról szóló örömüzenet? Jézus azt mondta az ő tanítványainak, miután feltámadt, megjelent a tanítványainak, többször beszélt velük, és Jézus rájuk bízott egy hatalmas feladatot, és azt mondta, hogy mindannak, aminek tanúi voltak, az ő országának az evangéliumát hirdessék a világon minden népnek. Menjenek el, és tegyenek tanúbizonyságot erről az üzenetről. De hogy tudják mindezt végrehajtani? Ott voltak egy maréknyian, kevesen voltak. A tanítványok féltek Jézus halála és feltámadása után. Miért féltek a tanítványok? Nem csak, hogy kevesen voltak, alig voltak egy néhányan, de azért is féltek, mert attól tartottak, hogy Jézus sorsában kell osztozniuk. Azt olvassuk róluk, hogy a zsidóktól való félelem miatt bezárták az ajtókat. Félelem és rettegés volt rajtuk. És Jézus mégis azt mondja nekik, hogy elmenvén e világra tegyetek tanítványokká minden népeket. Azon kívül, hogyha végig követjük az evangéliumot, akkor azt látjuk, hogy az életüket sajnos jellemezte egyfajta vitatkozás, egyet nem értés, állandóan arról vitáztak, hogy ki a nagyobb. Nem voltak teljes egyetértésben egymással, és ez már Jézus Krisztus földi szolgálata idején is volt úgy, hogy gátat jelentett az ő munkájukban. Azon túlmenően nyelvi korlátok is voltak, amik Jézusnak ezt a felszólítását, ezt a parancsát, hogy a róla szóló üzenetet, a megváltás örömüzenetét, és az, hogy Jézus halála nem az elveszése volt mindennek, hanem pontosan a kezdete volt az ember megváltásának, hogy ezt vigyék el mindenhova, de ennek nyelvi akadályai is voltak. A zsidóság szétszórva élt a különböző tartományokban, különböző nemzetek között. Föl-föl jöttek az ünnepekre, de igazából a tanítványok, az egyszerű emberek nem tudtak azokon a nyelveken szólni, azokon a nyelveken beszélni, ahol a zsidók elszórva értek. Tehát nyelvi akadályokba is ütköztek. Egy szóval úgy tűnt, hogy ez a feladat, amit Jézus rájuk bízott, hogy elmenvén szélese világra tegyenek tanítványokká minden népeket, és mondják el mindenkinek azt, amit ők megértettek az élet ígéjéből, úgy tűnt, hogy ez lehetetlen, megoldhatatlan feladat az ő számukra. De Jézusnak volt egy ígérete. Volt egy ígérete, amit már akkor is elmondott a tanítványoknak, amikor itt élt közöttük, és az ő tanítványaiként követték őt, de ugyanezt elmondta ezt az ígéretet akkor is, amikor ő feltámadt, és amikor a mennybe menetele előtt még utoljára beszélt a tanítványaival. A múlt előadásból idézném Apostolok cselekedete első fejezetét, és ott az 5. és 8. verset a következőképpen. Talán a 4. verset is olvasom. És velük összejövén meghagyta nekik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban Szentlélekkel fogtok megkereszteltetni, nem sok nap múlva. Hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő reátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában, és Szamáriában, és a földnek mind végső határáig. Tehát Jézus megígérte nekik, hogy egy áldásban fogja őket részesíteni, erőben fogja őket részesíteni, és ez az erő, a léleknek az ereje képesíteni fogja őket arra, hogy elvégezzék azt a feladatot, amit akkor, abban a pillanatban és időben reménytelennek láttak. Elvégezhetetlen feladatnak tűnt előttük. És amikor Jézus elment a mennybe, elvétetett a tanítványoktól, akkor megint a múlt előadásból idéznék egy Biblia verset, az első fejezet 14. versét a következőképpen olvasom. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, itt a tanítványokról van szó, az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. Tehát azt látjuk, hogy amikor Jézus elment tőlük, és megerősítette az ígéretét, hogy majd el fogja küldeni a lelket, a szent lelket, felruházza őket mennyei erővel, akkor az apostolok, a tanítványok ezt az időszakot, az ígéret megvalósulásáig tartó időszakot nem tétlen várakozásban töltötték, hanem azt olvassuk, hogy mindnyájan egy szívvel és lélekkel foglalatosak voltak az imádkozásban, a könyörgésben, tehát egy szívre, lélekre jutottak el, félretettek minden nézetkülönbözőséget, egymást tiszta szívből buzgón szerették, és imádkoztak, könyörögtek azért, hogy Jézus váltsa valóra az ígéretét az életükben, küldje el a lelket, a szent lelket erőként, hatalomként, amellyel tudják végezni a munkát. És könyörögtek azért, hogy valóban a szívük, a lelkük teljesen egy lehessen egymással. És nézzük meg, mit olvasunk a 2. fejezetben ennyi előzmény után. Nézzük a 2. fejezetnek az első 4 versét, a következőképpen olvasom. És mikor a pünkös napja eljött, mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És lő nagy hirtelenséggel az égből, mint egy sebesen zúgó szélnek zendülése, és eltelte az egész házat, ahol ültek. és megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek, és ült mindegyikre azok közül. És megteltek mindnyájan szent lélekkel, és kezdtek szólni más nyelveken, amint a lélek adta nékik szólniuk. A pünkösd napja eljött. Egyáltalán mi az, hogy pünkösd? A pünkösd, ez szóról szóra azt jelenti, ez a szó, hogy az 50. napom. Milyen értelemben az 50. napon? Mit jelent ez a szó, hogy pünkösd? Mit jelent az, hogy az 50. napom? Ez volt a hetek ünnepe. Az ószövetségi rendtartásban, az ószövetségi ünnepkörben voltak ünnepek, amelyek Jézus Krisztus első eljövetelére mutattak rá, és a másik része az ünnepkörnek Jézus második eljövetelét vetítették előre. Az ószövetségi ünnepek azzal kezdődtek, hogy először volt a pászka ünnepe. A pászka ünnepe mire mutatott előre? Évről évre. Jézus áldozati halálára. Előre mutatott, Jézus meg fog halni, az áldozati bárányt leölik, megölik. Igen, Jézus a pászka ünnepen halt meg, valóra vált ez a jelkép. Utána a Bibliában azt olvassuk, hogy az volt Istennek a rendtartása, hogy a pászka ünnepe után harmadnapra tartsák meg a zsenge kéve bemutatásának az ünnepét. Mi volt a zsenge kéve bemutatásának az ünnepe? Ez az ünnep azt jelentette, hogy az első érett kalászt kellett learatni, leszedni, és ezt az érett kalászt mutatták be a templomban. És ez záloga volt majd a későbbi aratásnak. Mit szimbolizált a zsenge kéve bemutatása? A zsenge kéve bemutatása a harmadik napon, a pászka ünnepe után Jézusnak a feltámadását szimbolizálta. Pál apostol beszél is erről, hogy Jézus Krisztus, mint a zsenge támad föl, ő volt az első zsenge a halottak közül. Valóban harmadik napon, a húsvét után volt a zsenge kéve bemutatásának az ünnepe. És ezek után 7 hetet kellett számolni, 49 napot, és az ezt követő 50. nap, ez volt a pünkösd napja. És mi volt ez a pünkösd napja? Milyen ünnep volt az 50. napon az ószövetségi rendtartásban? Ez egy aratási hála ünnep volt Izraelben. Ekkora már beért az első vetésű gabona, és ezt learatták, és az ebből készült első kovászos kenyeret mutatták be a templomban. Tehát ez egy aratási hálaadó ünnepé volt, hálaadó ünnep volt. És mennyire csodálatos a jelkép, a Biblia azt mondja, hogy amikor a pünkösd napja eljött, amikor eltelt az 50. nap, a zsenge kéve bemutatása után, tehát Jézus feltámadása után, akkor történt valami, egy hatalmas esemény, amiről a mai alkalommal szólunk, ami tulajdonképpen valóban az első nagy lélek aratást szimbolizálta és jelképezte, mutatta be előre, amikor az evangéliumnak a kovásza emberi szíveket ér el, és megtermi az első gyümölcsét. Igen, ezen a napon pünköstkor, majd látni fogjuk, 3000 lélek keresztelkedett meg egy napon. Igen, erre mutattak előre az ószövetségi ünnepek, és amikor eljött ez a pünkösd napja, akkor azt olvassuk, hogy mindnyájan egy akarattal együtt voltak. És így olvastuk, hogy az égből hirtelen, mint egy sebesen zúgó szélnek a zendülése lett, és megjelentek a tanítványokon, az apostolokon kettős tüzes nyelvek. És innentől kezdve a tanítványok, az apostolok idegen nyelveken addig általuk nem beszélt és nem ismert nyelveken teljesen folyékonyan beszéltek. Nem véletlen, hogy ezek a nyelvek, ezek a tüzes nyelvek jelentek meg pünköstkor, mert mit szimbolizált? A nyelvek ugye azokat tehát azt szimbolizálta, hogy ők idegen nyelveken folyamatosan tudják hirdetni az evangéliumot. A tűz pedig minek a szimbóluma volt? A tűz kifejezte azt a buzgóságot, amellyel végzik a munkájukat, de ugyanakkor kifejezte azt az erőt is, amely a munkájukat majd kísérni fogja. Igen, pünköstkor, miután ezt a lelki előkészületet megtették, hogy minden nézeteltérést eltávolítottak maguk közül, egy szívre, lélekre jutottak el, megtisztultak a bűneiktől, igényelték az Isten ígéretét, a lélek kitöltetett rájuk, és a léleknek ez az adománya megmutatkozott többek között abban is, hogy ők folyékonyan, idegen nyelven voltak képesek szólni. Nézzük meg tovább, az 5. verstől olvasom Apostolok cselekedete 2. fejezetét, és nézzük meg, hogy a Biblia mennyire alátámasztja, hogy igen, szükség volt erre az adományra, nem öncélú adomány volt ez a lélek részéről a nyelvek adománya. Így olvassuk az 5. verstől, lakoztak pedig Jeruzsálemben zsidók, istenfélő férfiak minden nép közül lakoztak, tartózkodtak, ugye erre az ünnepre jöttek fel, melyek az ég alatt voltak. Minek utána pedig ez a zúgás lett, egybegyűlt a sokaság, és megzavarodott, mivel hogy mindenki a maga nyelvén hallotta őket szólni. Álmélkodtak pedig mindnyájan, és csodálkoztak, mondván egymásnak. Nem, de nem galileusoké ezek mindnyájan, akik szólnak. Mi módon halljuk hát őket, kiki közülünk a saját nyelvén, amelyben születtünk? Pártusok és médek, elámíták, és kik lakozunk Mezopotámiában, Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbiának tartományaiban, mely Ciréne mellett van, és a római jövevények, mint zsidók, mint prozelitusok, krétaiak és arabok, halljuk, amint szólják a mi nyelvünkön az Istennek nagyságos dolgait. Valóban szükség volt erre az adományra, hogy ez a hatalmas örömhír a megváltásnak az örömhíre, hogy Jézus a megváltó, ő a messiás, aki meghalt, de feltámasztatott, és az üdvösség útját megnyitotta előttünk, ennek az örömüzenete mindenhova el kellett, hogy jusson, és ennek nem lehettek akadályai a nyelvek különbözősége. Isten a Szentlélek által áthidalta ezt az akadályt, kiárasztotta az ő lelkét a tanítványokra, és az Istennek a hatalmas, nagyságos dolgait mindenki a saját nyelvén hallotta hirdettetni, az apostolok ezeken a nyelveken folyékonyan, tisztán, érthetően beszéltek. Vajon mit váltott ki ez az emberekből, akik ezt a jelenséget hallották? Azt olvassuk a 12. verstől kezdve, hogy álmélkodtak pedig mindnyájan, és zavarban voltak, egymásnak ezt mondván, vajon mi akar ez lenni? A 13. vers pedig azt mondja, hogy mások pedig csúfolódva mondták, édes bortól részegedtek meg. Tehát megzavarodtak az emberek, csodálkoztak, de volt, aki gúnyolódott. Volt, aki azt mondta, hogy édes bortól részegedtek meg. Miért mondták ezt ilyen gúnyosan? Tudták, hogy a tanítványok nem fogyasztanak alkoholos italt. És ezért mondták, hogy édes bortól részegedtek meg. Hát ez más nem is lehet. Hát, hogy ilyen jelenségnek a tanúi. És nézzük meg, innentől kezdve szeretném majd egy hosszabb szakaszon keresztül olvasni a Bibliából Péternek a válaszát mindenre. Nézzük meg, Péter nem száll vitába ezekkel a gúnyolódó megjegyzésekkel. Péter a Szentlélek erejétől kísérve határozottan prédikál, ószövetségi proféciákat idéz, és hirdeti a Jézus Krisztusról szóló hatalmas üzenetet, és megmagyarázza ószövetségi proféciák alapján, hogy mi az a jelenség, aminek most ők a szemtanúi. Olvasom mindjárt a 14. verstől a 21. terjedő versekig a következőképpen. Péter azonban előállván a 11-jel felemelte szavát és szólt nékik. Zsidó férfiak, és mindnyájan, kik lakoztok Jeruzsálemben, legyen ez néktek tudtotokra, és vegyétek füleitekbe az én beszédeimet. mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van. Itt azért hadd álljunk meg, mit jelent, hogy a napnak harmadik órája, ugye reggel 6 órától számították a napnak az óráit, tehát délelőtt 9 óra volt. És utána így olvasom, megadja a magyarázatát ennek a jelenségnek, amin álmélkodtak az emberek Jeruzsálemben. Így olvassuk. Mert nem részegek ezek, amint ti állítjátok, hiszen a napnak harmadik órája van, hanem ez az, ami megmondatott Jóel prófétától. És lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, és az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak. És teszek csodákat az égben odafenn, és jeleket a földön idelen, vért, tüzet és füstnek gőzölgését. A nap sötétséggé változik, és a hold vérré, minek előtte eljő az Úrnak ama nagy és fényes napja. És lészen, hogy mindaz, aki az Úrnak nevét segítségül hívja, megtartatik. Honnan idézi Péter apostol szinte szóról szóra ezeket az igéket? Jóel prófétától idézi, Jóel próféta második könyvéből idézi a proféciát, amiről azt mondja Péter, hogy most itt, a ti szemetek láttára teljesedett ez a Jóel jövendőlés. Ha visszalapozunk Jóel prófétához, ezt az ige szakaszt olvassuk szóról szóra, amire itt Péter hivatkozik. És nézzük meg részletesebben ezt a proféciát, mert meg kell figyelnünk néhány részletet ebben a kijelentésben, és a következőképpen olvasom, így kezdődött, hogy és lészen az utolsó napokban ezt mondja az Isten, kitöltök az én lelkemből minden testre, még egyszer a 17. verset olvassuk, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. Úgy kezdi Péter, idézve az ószövetségi proféciát, hogy és lészen az utolsó napokban. Mi az, hogy az utolsó napokban? Hát Jézus halála feltámadásának az idejében vagyunk. Hol voltak még akkor az utolsó napok? Igen, a Biblia következőről beszél, kétféle értelemben, alapvetően kétféle értelemben használja a Biblia az utolsó napoknak a kifejezését. Egyik értelemben használja, egész tágan vett értelemben, az utolsó napok kifejezést arra alkalmazza egyrészt a Biblia, amikor Jézus áldozata megtörténik, és a küzdelem Sátán és Jézus között végérvényesen eldőlt, és innentől kezdve már csak egy idő kérdése, hogy a megváltási mű teljességgel diadalt arasson. De megtörtént az áldozat, Jézus áldozata megtörtént, ez egy hatalmas fordulópont az emberiség történelme életében, és innentől kezdve már csak tulajdonképpen a megváltásnak majd a befejezése fog történni. Tehát ezt nevezi tágabb értelemben véve utolsó időnek a Biblia. Szűken vett értelemben pedig a Biblia úgy használja az utolsó időket, amikor Jézus második eljövetele valóban be fog következni, az előtte levő időszakra is ezt használja, ezt a kifejezést. És valóban ez az esemény kétszer történt, illetve fog megtörténni, amiről Jóel próféta már az Ószövetségben prófétált, és amiről Péter azt mondja, hogy az első teljesedésének most ők a tanúi. Mit mond? Mi lesz az utolsó napokban? Az Isten kitölti az ő lelkét minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok, és a ti ifjaitok látásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak. És éppen az én szolgáimra, az én szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban az én lelkemből, és prófétálnak, és tesznek csodákat. Nem is olvasom tovább, mert olvastuk az előbb. Tehát azt mondja Péter, hivatkozva az ószövetségi ígéretre, proféciára, hogy be fog következni a Szentléleknek ez a nagy arányú kiáradása, be fog következni az utolsó napokban, kettős profécia Jézus feltámadása utáni időben is, amikor a győzelem bizonyossá vált, és ugyanakkor az ő második eljövetelének az időszakában is be fog következni ez az esemény. És miből áll ez az esemény, a lélek kiáradása, amit pünkös napján meg is valósult az apostolok, a tanítványok életében? Azt olvastuk először, hogy ez majd azt fogja elsősorban jelenteni, hogy profétálnak a ti fiaitok, álmokat látnak, és látásokat látnak. Tehát Isten a Szentlélek által a profétálás adományát fogja adni azoknak, akikre kitöltetik a lélek. És most álljunk meg egy pillanatra, mit jelent a prófétaság adománya? Mit jelent ez az adomány? A próféta nem más, mint aki Istentől üzenetet vesz át, közvetlenül üzenetet, kinyilatkoztatást kap, és a feladata, szolgálata az, hogy ezt az Istentől kapott kinyilatkoztatást továbbítsa az embereknek. Tehát azt mondja Péter, hogy igen, kitöltetik a lélek, így szól az ígéret, kitöltetik a Szentlélek, és prófétálni fognak a ti fiaitok, és látomásokat látnak, és álmokat álmodnak. Tehát Istentől közvetlen ihletet igehirdetés lesz, prófétai figyelmeztetéseket, útbaigazítást, közvetlen vezetést fognak kapni álomban, látomásban, és közvetlen vezetést a bizonyságtevésben, az igehirdetésben. És látni fogjuk majd, és végig erről lesz szó az apostolok cselekedetében, visszatérő gondolat lesz ez, de hadd említsem meg most is, hogy a prófétai szolgálatnak a legfontosabb részét vajon mi képezi? Nem az, hogy valamire rávilágít egy igei összefüggésre, ez is nagyon fontos, az Úrtól rájuk bízott szolgálat a prófétákra. De a leglényegesebb része az, hogy az embereket bűnbánatra és megtérésre hívja fel. Az Isten felé forduláshoz segíti az embereket, döntéshez segít embereket. Igen, ezt látjuk majd a második fejezetnek a végén is, amikor végigolvassuk ezt a fejezetet. Igen, így szólt az ígéret, a ti ifjaitok, véneitek álmokat látnak, prófétálnak. De utána azt mondja, hogy még a szolgákra és a szolgáló leányokra is kitöltök az én lelkemből. Mit jelent ez, hogy a szolgákra, szolgáló leányokra? Ugye egyértelműen az, hogy a legegyszerűbb tagra is a gyülekezetben, aki a megfelelő lelki előkészületen átment, tehát megtisztult a bűneiből, félretett minden neheztelést, nézeteltérést, egy szív egy lélekre jutott, akik imádkozó szívvel várták az ígéret teljesedését, igen, azokra mindegyikre kitöltetik, a szolgákra, szolgáló leányokra. Utána azt olvassuk, hogy csodálatos jelek lesznek. Végig ezt látjuk majd apostolok cselekedetében, a csodák egymást érik az apostolok kezei által, és azoknak a kezei által, akikre kitöltetett a lélek. Az Isten csodákkal erősítette meg az evangélium terjedését. Utána azt látjuk, hogy sokan térnek meg, hihetetlenül sokan térnek meg egész rövid idő alatt. A Szentlélek hatalmas erővel munkálkodik ember tömegeknek a szívén. Igen, ez teljesedett pünköstkor is, és nézzük meg tovább, amikor Péter apostol elmondja, hogy igen, ennek vagytok a tanúi, nem részeg emberek ezek, hanem elnyerték a prófétálás adományát, halljátok, értelmes nyelveken szólnak, hirdetik az evangéliumot, a Jézusról szóló evangéliumot, és ez ószövetségi prófécia teljesedése. És utána nézzük meg, hogy hogy magyarázza tovább Péter mindezt. A 22. versben ezt olvassuk, izraelita férfiak, halljátok meg e beszédeket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, aki Istentől bizonyságot nyert előttetek, erők, csodatételek és jelek által, melyeket ő által a cselekedett Isten ti köztetek. Álljunk meg itt a 22. versnél. Mit mond Jézusról, a názáreti Jézusról? akit ti is ismertek, közöttetek volt. Itt élt közöttetek, ti feszítettétek meg, majd mondja a következő versben, de ő az Istentől bizonyságot nyert előttetek. Tehát Isten nyilvánvalóvá tette, hogy ő a Messiás, ő a megígért megváltó. Utána így folytatja, azt, aki Istennek elvégezett tanácsából és rendeléséből adatott halálra, megragadván gonosz kezeitekkel keresztvára feszítve megöltétek. Utána beszél, ugye elmondja, hogy Jézus volt az igazi megváltó, ő volt a megígért szabadító, de ez a Jézus Krisztus meghalt, mert ti megfeszítettétek, de ez az isteni megváltási tervben előre már szerepelt. Az isteni megváltási terv része volt, hogy Jézus életét adja az emberért. Azt olvassuk, Péter ezt mondja, hogy aki az Istennek elvégzett tanácsából és rendeléséből adatott halálra. És utána a 24-től a 32-ig terjedő versben, vajon mivel foglalkozik Péter apostol? A leghosszabban mit fejteget? Beszélt arról egy versen keresztül, hogy Jézus volt az igazi messiás. A másik versben elmondja, hogy ugye Jézus meghalt, mert megfeszítették, és utána vajon a 24-től 32-ig terjedő verseknek mi a központi gondolata? Az a központi gondolata, hogy Jézust ugyan megfeszítették, de Jézus él, mert Jézus feltámadt. És ezt támasztja alá bibliai kijelentésekkel, proféciákkal. Így olvassuk a 24. versben, kit az Isten feltámasztott, a halál fájdalmait megoldván, mivel hogy lehetetlen volt néki attól fogva tartatni. Ez volt a legnagyobb örömüzenet, hogy igen, Jézus meghalt, de él, feltámadott. Milyen csüggedés volt a tanítványokban, amikor Jézus meghalt, de micsoda hatalmas öröm volt, amikor látták Jézust, amikor végre elhitték, hogy Jézus feltámadt. Micsoda hatalmas öröm volt ez az ő számukra. És ez képezte a feltámadt megváltóról szóló bizonyságtevés. Ez képezte az ige hirdetésnek a legfőbb részét. És utána 25-től a 28-ig terjedő versben Péter hivatkozik egy ószövetségi, messiási zsoltára, a 16. zsoltára, melyben Dávid a következőt mondja, ez is szóról szóra való idézése a 16. zsoltárnak. Mert Dávid ezt mondja ő róla. Magam előtt láttam az Urat mindenkor, mert ő nékem jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Annak okáért örvendezett az én szívem, és vígadott az én nyelvem, annak felette az én testem is reménységben nyugszik, mert nem hagyod az én lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megjelentetted nékem az életnek útait, betöltesz engem örömmel a te orcád előtt. Mi ennek a proféciának a lényege? Ennek az a lényege, ennek az ószövetségi messiási proféciának, hogy Jézus teste nem fog rothadást látni. Nem engedi az Atya, hogy Jézus a sírban maradjon, mert elő fogja őt szólítani, mivel Jézus tökéletes életet élt, az ő áldozata tökéletes áldozat volt, helyettesítő áldozat volt, az Atya elfogadta, és nem engedi, hogy Jézus a sírban maradjon. Nem lehet a halálnak Jézust fogva tartania. Tehát erre is hivatkozik, alátámasztva Jézus feltámadását, hogy ne lepődjenek meg ezen a gondolaton, hogy Jézus feltámadt, egy valaki, akit keresztre feszítenek, most él, mert erről már az ószövetségi profécia is beszél. És utána így folytatja a 29. versben, hogy atyám fiai, férfiak, szabad nyilván szólalom ti előttetek Dávid pátriárkáról. Ugye Dávid írta az Isten lelke ihletésére ezt a profétikus messiási zsoltárt, a 16. zsoltárt, amit az előbb idézett. Tehát ugye szól nyilván Dávid pátriárkáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és az ő sírja minden mai napig nálunk van. De így folytatja, hogy proféta lévén azért, és tudván, hogy az Isten néki esküvéssel megesküdött, hogy majd az ő ágyékának gyümölcséből támasztja a Krisztust test szerint, hogy helyeztesse az ő királyi székébe, előre látván ezt, szólott a Krisztus feltámadásáról, hogy az ő lelke nem hagyatott a sírban, sem az ő teste rothadást nem látott. Elmondja, hogy igen, Dávid azért tudta ezt elmondani, mert ő próféta volt. Az Isten kijelentette általa, hogy Jézus ugyan meghal, de az ő teste nem fog rothadást látni, fel fog támadni, Isten feltámasztja őt, és megdicsőíti. És így olvassuk a 32. versben, 32. és 33. versben. Ezt a Jézust feltámasztotta az Isten, aminek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Tehát elmondja az ószövetségi proféciákat, elmondja, hogy előre kijelentett dolog volt, hogy Jézus meghal, de fel fog támadni, nem lát az ő teste rothadást, és azt mondja, hogy ennek mi mindnyájan tanúbizonyságai vagyunk. Mi láttuk a feltámadt Jézust, beszéltünk vele, szemünkkel láttuk, és tudjuk, hogy ez élő valóság. És utána elmondja, és szinte megmagyarázza mindazt, amit itt látnak, arról, hogy ők nyelveken szólnak, meg mindezt az eseményt látják, ezt így foglalja össze. Annak okáért az Istennek jobbja által felmagasztaltatván, és a megígért szent lelket megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Nézzük meg az egyik ígéretet, János evangélium a 15. fejezetében és a 16. fejezetében, amire itt hivatkozik Péter, amit a tanítványoknak tett Jézus az ő közöttük tartózkodásakor. János evangélium a 15. fejezet 26. versét így olvasom először. Jézus ezt mondta az övéinek, János evangélium a 15. fejezet 26. verse. Mikor pedig eljő majd a vígasztaló, akit én küldök néktek az atyától, az igazságnak lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd én rólam bizonyságot. És a 16. fejezet 7. verse. De én az igazat mondom néktek, jobb néktek, hogy én elmenjek, mert ha el nem megyek, nem jő el hozzátok a vígasztaló, ha pedig elmegyek, elküldöm azt ti hozzátok. Jézus sokszor megígérte mindezt, csak ezt a két ígéretet hadd olvassam. És ezekre hivatkozik Péter, amikor azt mondja, hogy a megígért szent lelket megnyervén az atyától kitöltötte ezt, amit ti most láttok és hallotok. Igen, Péter egyértelművé teszi, hogy ez a jelenség, aminek tanúi ószövetségi proféciák teljesedése, Jézus kiöntötte, kitöltötte az ő szent lelkét a tanítványaira, hogy a róla szóló üzenetet el tudják vinni minden néphez, minden nyelvhez. És Jézus Krisztus él, az Atya jobbján van, és segít nekik ebben a munkában, nem hagyta őket magukra, hanem a Szentlélek által szüntelenül adja az erőt, szüntelenül biztosítja őket az ő jelenlétéről. De szeretnék ezek után azzal a gondolattal foglalkozni, és szeretném a most felolvasott ige szakaszt, Péter prédikációját egy másik szempontból megvizsgálni. Ugye idáig elmondtuk azt, hogy mit tartalmazott Péter prédikációja. De most szeretném, hogyha azt a kérdést vetnénk fel, hogy a Szentlélek kiáradása milyen munkát végzett el az apostolok szívén, most ugye Pétert látjuk, aki prédikált, és majd azt is meg fogjuk nézni, hogy a hallgatóság szívén milyen munkát végzett el a hatalmas erővel kiáradott Szentlélek. Elsősorban az ige hirdetőnek az oldaláról nézzük. Amikor olvassuk az evangéliumokat, amikor Jézus ott járt a tanítványaival, Péterrel együtt, ott volt Péter is vele. Péter megértette az evangéliumot a maga teljességében? Megértette Jézus küldetését? Nem. Valami halvány fogalmai voltak, de távolról nem értette meg mindazt, amit Jézus tanított, pedig Jézus beszélt mindenről, nem értette meg. Ugye ennek voltunk a múlt előadáson is tanúi, amikor Jézus mennybe menetele előtt, még megkérdezik a tanítványok, hogy avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek. Annyira nem értették Jézus küldetését. És amikor a Szentlélek kitöltetett, tökéletes mértékig megnyílt az ige ajtaja előttük. Ezt a Kolossé levélben olvassuk ezt a kifejezést, hogy megnyílik az ige ajtaja, az ige értelme nyilvánvalóvá válik, eljut valaki a teljes megismerésére. És Péter is így volt, és a többi apostol. Megértették az ószövetségi proféciákat, minden a helyére került a szívükben. És így tudtak bizonyságot tenni. Figyeljük meg, csupa ószövetségi proféciát idéz Péter az ő bizonyságtevésében. De nézzük meg ezt a beszédet egy másik szempontból is. Mit mondtunk az elején? A tanítványokban milyen lelkület volt, milyen érzések voltak Jézus feltámadása és mennybe menetele után? Féltek, rettegtek. Féltek a zsidóktól, a nép vezetőitől, hogy őket is bántalmazni fogják, akik Krisztusnak a követői. És ezek az emberek, akik nemrég még magukról zárták az ajtót a zsidóktól való félelemből, többek között Péter is. Ez a Péter mit mond? Mit olvastunk a 22. és a 23. versben? Beszél Jézusról, és azt mondja, hogy ezt a Jézust a ti gonosz kezeitekkel megragadván keresztpára feszítettétek, megöltétek. Utána a 36. versben mit mond? Olvassuk el az egész 36. verset. Bizonnyal tudja meg azért Izraelnek egész háza, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti megfeszítettetek. Tehát kendőzetlenül, teljes nyíltsággal és határozottsággal felfedi a bűnüket, rávilágít, hogy ti azt a szentet és igazat megöltétek. Ti vagytok annak a szentnek és igaznak a gyilkosai. Népszerű üzenet volt ez? Hihetetlenül félelmetes dolog volt ezt kimondani. Emberi erővel nem is merték. Meg magukra zárták az ajtót, nemhogy ilyeneket mondtak volna. De a Szentlélek képesítette őket arra, hogy teljes nyíltsággal és bátorsággal szóljanak Jézusról, és felfedjék a népnek a bűneit, hogy ők voltak a részesei tulajdonképpen, és ők cselekedték ezt a hatalmas nagy gonoszságot Jézussal szemben. Tehát a lélek kiáradása teljes ige megértéshez, az ige tökéletes megértéséhez, és erővel és hatalommal való hirdetéséhez vezetett. Félelem nélkül, a következményektől való félelem nélkül. És gondoljunk bele abba, hogy először nekik pontosan Jeruzsálemben kellett hirdetni az evangéliumot. Nem máshol, Jeruzsálemben, ott azoknak az embereknek, akik feszizsmeget kiáltottak, a Sanhedrin tagjainak, mindazoknak, akik közreműködtek Jézus elítélésében. És meddig kellett prédikálni? Addig, amíg az események hatása alatt voltak, nem lehetett vele várni. És ehhez hatalmas, mennyből jövő erőt kaptak. De ugyanakkor nézzük meg azt is, hogy a hallgatóság szívében mit eredményezett a prédikáció, a lélek kiáradása, hogy kiáradt a lélek az apostolokra, hirdették az igét, és nézzük meg a Péter prédikációja nyomán is, milyen érzések, gondolatok keletkeztek bennük. Így olvassuk a 37. verstől. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredtek, és mondták Péternek és a többi apostolnak, mit cselekedjünk, atyám fiai, férfiak. Ez a prédikáció mit keltett bennük? Elsősorban bűnfelismerést, felismerték a bűneiket, és ugyanakkor eljutottak egy mélységes megszomorodásra, egy mélységes megkeseredésre. Tehát igazi bűnbánatot érlelt bennük a Szentlélek Péter prédikációja nyomán. És miért mondom azt, hogy igazi bűnbánatot eredményezett bennük? Tudom, hogy furcsa lesz a kérdés, de fölteszem ezt a kérdést. Kinek volt nagyobb bűne? Júdásnak, vagy pedig azoknak az embereknek, akik fizikailag megölték Jézust? Tudom, hogy erre szinte nem tudunk így válaszolni, mert nem is nagyon lehet válaszolni, de miért tettem fel ezt a kérdést mégis? mert Júdás, aki nem jutott el az igazi bűnbánatra, mert teljesen megkeményedett már az ő szívében, amikor rádöbbent a bűnének valamilyen mértékig a súlyára, meg a következményeire főleg, mit tett? Öngyilkos lett. És ezek az emberek pedig ezzel ellentétben, amikor rádöbbentek arra, hogy én is azok között voltam, akik feszizsmeget kiáltottak Jézusra, én is Jézusnak a gyilkosa vagyok, és mikor ezzel szembesítették őket, akkor megkeseredtek a szívükben, de nem az öngyilkosság gondolata foglalkoztatta őket, hanem milyen kérdést tettek fel? Mit cselekedjünk? Mi a megoldás? Mondjál valamit, mit cselekedjünk? Ez az igazi megtérés, amikor az ember látja a bűneit, de ott van benne a kérdés, amit a Szentlélek fakaszt az emberben, mert a Szentlélek megfedi az embert, rámutat a bűneire, a valóságos súlyát mutatja meg a bűnnek, de soha nem az örvénybe taszít, hanem mindig mutat egy reményt, mindig fel akar emelni. És ezt látjuk itt is. Fölteszik a kérdést, mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak? Ők Isten szerint szomorodtak meg, amiről azt mondja Pál apostol, hogy az Isten szerint való megszomorodás üdvösséget szerez az ember számára. És utána nézzük meg, Péter hogy válaszol erre a feltett kérdésre. Hogy válaszol erre? Azt mondja a 38. versben, Péter pedig mondta nékik, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Micsoda egyszerű, tömör válasz. De benne van minden, amit egy embernek cselekedni kell, ha üdvözülni akar. Péter mit mond? Térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Milyen érdekes. Azt mondja, hogy térjetek meg. Ez tőlünk függ, emberektől függ, hogy én megtérek, vagy nem térek meg. Vagy pedig valaki mástól függ ez. Miért mondja Péter, hogy térjetek meg? Mit jelent megtérni? Megtérni annyit jelent, hogy az ember megnyitja a Szentlélek előtt a szíve ajtaját. A Szentlélek minden egyes ember életében megpróbál egy belső átalakító munkát elvégezni. Megpróbálja az embert megszólítani. A Szentlélek minden embert kérlel. És az ember, ha megnyitja a szívét ezelőtt a kérlelés előtt, és befogadja ezt a kérlelő szót, akkor a megtérés munkáját elvégzi benne az Isten. De nekem kell megnyitnom a szívemet. Nekem kell elfogadnom őt. Mit jelent megtérni? Elfogadni Jézus Krisztust. Elfogadni azt, hogy ő azért halt meg, hogy az én bűneimet is elvegye. És ezeknek az embereknek, akik Jézust megölték, Péter rámutatott erre, de mit mond? Térjetek meg. Ebben ott van a kegyelem meghívása. Jézus nektek is megbocsát. Jézus nektek is az ő szövetségét kínálja fel. Térjetek meg, fogadjátok el a ti életetekben személyes megváltótoknak. És utána mit mond? Keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára. Keresztelő Jánosra már az Isten a keresztségnek a cselekményét, szertartását bízta. Az új szövetségben ez a Krisztussal való szövetség kötésnek a jele. A Biblia azt mondja, hogy a keresztség az nem más, mint a megtérést, az ember megtérését követő esemény. Azt mondja, a sorrend is nagyon lényeges, térjetek meg, és ha megtértetek, elfogadtátok Jézust, akkor ezt pecsételjétek meg a keresztség cselekményében, lemostván magatokról a ti bűneiteket. Ugye Keresztelő János és Jézus tanítványai is gyakorolták a keresztséget, a felnőtt keresztséget, a megtérésnek a keresztségét, a bűnöknek bocsánatára, amely az alámerítéses keresztség a Biblia szerint, amely azt tanítja, hogy az ember alámerül, azaz meghal a régi életének, de feltámad egy új életre. Feltámad a Jézus Krisztusban való életre. Megtérés és megkeresztelkedés. Azt mondja Péter, térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében, a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Idáig is a Szentlélek munkálkodott az ő szívükön is. De hogyha megteszik ezt a lépést a maguk részéről, az Isten az ő lelkének hatalmas erejében fogja őket is részesíteni, kiárad rájuk is a lélek hatalmas erővel és mértékben. És utána így folytatja, mert néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek. Néktek, mindannyiótoknak, ugye? Néktek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Milyen szépen mondja, ti vagytok az elsődleges várományosai az ígéretnek. Néktek adatott az ígéret, és a ti gyermekeiteknek. A Messiás közületek támadt, noha ti megöltétek, de ő a bűnök bocsánatát kínálja nektek. De utána nem szűkíti erre a körre, hanem azt mondja, hogy a messzevalóknak is. De nektek is szól ez a meghívás, ez az üzenet. És utána így olvassuk, hogy sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket, mondván, szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Mit mond Péter ebben? Ne vállaljatok közösséget azokkal, akik megkeményítik magukat, a szívüket a Krisztussal szemben, akik nem akarják megbánni a Krisztus ellen elkövetett cselekedetüket, akik kitartanak a Krisztus elleni lázadásban, szakasszátok el magatokat közülük. És utána így olvassuk, akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozik azon a napon, mint egy 3000 lélek. Ez volt az eredménye a hallgatóság szívén a Szentlélek kiáradásának. Igazi bűnbánatra segítette őket, bűnfelismerésre, bűnbánatra segítette őket, és hatalmas mérvű volt az első lélekaratás, pünköstkor az első lélekaratás hatalmas eredményt hozott. És ezek után olvassuk el az utolsó szakaszt ebből a második fejezetből, amit ma áttekintünk. A 42-től a 47-ig terjedő verseket olvassuk el, és már előre mondom, hogy milyen szempontokat vegyünk figyelembe, amikor elolvassuk ezt a szakaszt. Figyeljük meg, hogy a pünkösnek milyen hatása volt azokra, akik megnyitották szívüket az evangélium kérlelő szava előtt, és akik valóban Jézus Krisztushoz csatlakoztak. Így olvassuk erről a 3000 emberről, és utána a folyamatosan gyarapodó első keresztény gyülekezetről. 42-től a 47-ig terjedő versekben ezt olvasom. És foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Támad pedig minden lélekben félelem, és az apostolok sok csodát és jelt tettek. Mindnyájan pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük köz volt, és jószágukat és marháikat eladogatták, és szétosztogatták azokat mindenkinek, amint kinek-kinek szüksége volt. És minden nap egy akarattal kitartva a templomban, és megtörve házanként a kenyeret, részesedtek eledelben örömmel és tiszta szívvel, dicsérve az Istent, és az egész nép előtt kedvességet találva, az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet az üdvözülőkkel. 7 dolgot jegyeztem ki, és szeretném elmondani, ami jellemző volt erre a frissen alakult, újonnan megtért gyülekezetre. Mindenek előtt azt olvassuk a 42. versben, hogy ők valamiben foglalatosak voltak, és mi volt ez? Foglalatosak voltak az apostoloknak a tudományában. Vajon mit jelent ez, hogy az apostolok tudományában foglalatosak voltak? Nem más, mint az igekutatás. Az apostolok is kutatták ugye az igét, mint ahogy a Péter prédikációjából is látszik. Az igekutatás, a mélységes igeismeret, az igekutatás. Foglalatosak voltak ebben. Nem megállni egy-két bibliai igazságnál, hanem tovább menni, egyre mélyülni a kijelentett igazságban. Tehát foglalatosak voltak az apostolok tudományában. Utána azt olvastuk, hogy a közösségben és a könyörgésben könyörögtek együtt és külön-külön is. Sokat imádkoztak, buzgón fordultak az Istenhez, könyörögtek. Utána azt olvastuk, hogy a kenyérnek megtörésében. Mit jelent, hogy a kenyérnek megtörésében? Az úrvacsorában. Mélységesen átélték ennek a jelentőségét, hiszen Jézus néhány nappal azelőtt, 53 nappal ezelőtt, ugye az utolsó vacsorán, amit a tanítványaival töltött, beiktatta az úrvacsorának a cselekményét, ami az ő halálát idézi minden követőjének az emlékezetébe. A megtört kenyér és a kiöntött szőlőlé, ugye az ő megtört testét és az ő vérét szimbolizálja. És ők foglalatosak voltak, mély átéléssel vették magukhoz a Jézus áldozatát szimbolizáló jegyeket. Valamint azt olvassuk, hogy a testvéri szeretet jellemezte őket. Azt olvassuk róluk, hogy eladogatták az ő vagyonukat, aki ezt megtehette, és szétosztották azok között, akiknek szükségük volt erre. Erről majd részletesen az 5. fejezetben fogunk szólni. Tehát nem tartottak igényt arra, hogy nekik csak maguknak legyen valami, és nekik sokkal több jusson esetleg, mint a másiknak. Akinek volt több, az megosztotta a másikkal. A szükségletekhez mértem. Utána azt olvassuk, hogy sok jel és csoda kísérte őket. Valóban az Isten megmutatta az ő lelkének az erejét, és az ő munkájukat, az ő ige hirdetésüket jelek és csodák kísérték. Utána azt olvassuk a 46. versben, hogy öröm és tiszta szív jellemezte őket. Olyan érdekes ez a két kifejezés, és a tiszta szívet talán még jobban is értjük, mint az örömöt. Mert végig, amikor olvasni fogjuk az apostolok cselekedetét, akkor azt látjuk, hogy üldözés nyomán az ő életükben. Szenvedés, ez jellemezte az ő életüket, az üzenet hirdetésük következtében. És mégis minden háborgatás, minden zaklatás mellett, ami legjellemző volt rájuk, az az öröm. És ez az öröm miből táplálkozott? Hogy Jézus él. Jézus feltámadt. A megváltás bizonyos. Van közbenjárójuk az atyánál. És ezt az örömöt nem tudta elvenni a háborúság, az üldöztetés, a nyomorúság. És tiszta volt a szívük. A cselekedeteikhez nem tapadt önzés, hanem a Krisztus iránti mélységes szeretetből végezték azt a munkát, amelyet Jézus rájuk bízott, hogy szélese világra vigyék el az evangéliumot, és hirdessék mindenkinek. És a 47. versben pedig így olvastuk, és ez a 7., amit szeretnék megjegyezni. Dicsérték az Istent. Az Isten dicsőítés volt rájuk jellemző, mindenki előtt magasztalták az Istent, Jézus Krisztust, a szeretetért és megváltásért. Szeretet és hálaadás, ez jellemezte őket. És mindez mit eredményezett? Azt olvassuk, hogy az egész nép előtt kedvességet találtak. Vonzó volt az emberek előtt ez a fajta kereszténység, ami itt elindult. Ami nem csak beszédben állt, noha látjuk milyen csodálatos prédikációkban, de itt volt mellette az élet, a szeretetteljes élet, az öröm, a másokkal való törődés, az egy szív, egy lélek jellemzője. És mindez kedvessé tette őket az emberek előtt, vonzóvá tették a krisztusi tanítást előttük. És mi lett ennek az eredménye? Így zárul ez a fejezet. Az Úr pedig minden napon szaporította a gyülekezetet, és nem azt mondja, hogy a gyülekezeti tagokkal, hanem az üdvözülőkkel. Üdvözülők sokasága tért meg minden nap. Nem csak a számuk növekedett, akik itt a földön a gyülekezet tagjai közé számláltattak, hanem az üdvözülőkkel gyarapodott nap mint nap a gyülekezet. Igen, ez volt a pünkösd. Ezek voltak a pünkösdi események, de befejezésül néhány mondatot csak arról szeretnék szólni, ami apostolok cselekedete tanulmányozásának az aktualitását mutatja, hogy ezek az események bekövetkeztek Jézus után, Jézus mennybe menetele után az első keresztény gyülekezet életében. De arról szólt az ígéret, hogy ez még egyszer majd be fog következni. A Jóeli ígéret így hangzik, hogy volt korai eső, vagy lesz korai eső, mert akkor profécia volt, de lesz majd késői eső is. És mire utal ez a kép? Palesztinában ebben az időszakban két esős időszak volt. Az egyik a korai esőnek volt az időszaka, ami az elvetett gabona szárba szökkenését segítette elő. De volt egy másik, még csapadékosabb időszak, ami közvetlenül az aratás előtt történt, ami segített a gabona teljes beérlelődésében. És mit jelent ez a kettő történelmi méretben? Ugye egyértelmű, hogy ez a korai eső volt, amit itt olvastunk pünköstkor. Segített a Krisztus és a tanítványok által elvetett magot beérlelni, és valóban a tanítványok egy ember öltő alatt az akkori világ hatalmas részére vitték el a Krisztusról szóló üzenetet, gyülekezetek alakultak. Keresztények sokasága fogadta el Krisztust. Hívők sokasága fogadta el Krisztust. Keresztények lettek. Ez volt a korai eső. De a késői eső még előttünk van. Ami ugyanilyen lesz, sőt még nagyobb méretű az ígéret szerint. Amennyivel gazdagabb volt a késői eső Palesztinában, amennyivel több esőt jelentett, ugyanilyen értelemben még nagyobb erővel fog mindez bekövetkezni a közvetlenül előttünk álló időben. Mert Jézus nem jön el addig másodszor, míg a róla szóló örömüzenet, az ő eljövetelének a híre, a megváltásnak az örömüzenete el nem jut mindenhova ezen a földön. És ez lesz a késői eső. És mi most ezelőtt állunk közvetlenül. És ha megfigyeljük az apostolok cselekedetében leírt eseményeket, akkor egy képet kaphatunk arról, hogy majd milyen lesz az az eseménysorozat, ami el fogja érni azt, hogy a világon minden ember tudomást fog szerezni Jézusról, és minden ember maga választhat, hogy elfogadja-e Krisztust és az ő tiszta tanítását, vagy pedig elutasítja azt. Ezért van apostolok cselekedetének rendkívüli fontossága a mi napjainkban is.